T-Radio, ami feltüzel.
Műsorunkat az Emberi Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet támogatja. A Szemben az Árral című műsorsorozatot hallgatják, amelyben Takács Gáspárral beszélgettünk majd. Ányos Gábor adás a munkatársai, Marosi Antal vagyok a műsor házigazdája. Ez tulajdonképpen egy reagálás halmaz lesz, amit majd hallanak. 9-én, május 9-én hangzott el a Szabó Noémival az ügyvéddel készült beszélgetés, ahol nagyon sok olyan dolog fölmerült, ami bizonyos értelemben szakértői véleményt is igényel. Adott esetben azon is gondolkoztam, hogy talán érdemes volna Szomor Katalint is vendégül látni, de bízunk benne, hogy Takács Gáspár tud majd válaszolni. Például arra, hogy az ügyvédnő meglátása szerint Hollandiában, Amsterdamban egy borzalmas kettős kép fogadja a turistákat nappal, a hétköznapok világában föl se tűnik, hogy valami nem stimmel, viszont estére meg benépesednek a közterületek, belőve hevernek mocsokban, bűnben, szennyben a kábítószer élvezők, és ugye az volt a kérdés az ügyvédnőnek, hogy nem lehetne például ezt megmutatni, vagy nem lenne a megelőzésnek egyfajta eszköze, nem lehetne egy megelőzésnek egy eszköze az a film, ami ezt bemutatná, vagy hogy látja maga a szakértő Takács Gáspár, addiktológus?
Hát én úgy gondolom, hogy ezek az elriasztó jellegű filmek, ezek vannak, akiknek segítenek, van akinek segít, de a többségnek nem segít.
Mert?
Azért nem segít, mert arra építeni, hogy mi az, amit nem szabad, egy tulajdonképpen egy negatív dologra építeni föl a cselekvést, vagy ennek a programját, ez a témát aktualitásban tartja, tehát benne maradt tulajdonképpen ebben a körben a probléma, ahelyett, hogy valami olyasmit próbálnánk fölvetíteni, hogy mi van helyette.
Tehát azt mondja ön, hogy akkor az, ha nem is vonzó, de nem visszataszító adott esetben, hogy látom, hogy a belőtt fiúk, lányokat heverésznek.
Egyébként a holland társadalom is most már másképpen reagál, és erre törvény is született, szóval korábban valóban a kemény drogokat is használták nagy számban és kontrollálatlanul. Most már törvény jött Hollandiában is arra, hogy bizonyos keményebb drogokat, azoknak a használatát büntetik, tehát vannak bizonyos light drogok, amit tolerálnak még hatóságilag, de aztán vannak, amit éppen úgy tiltanak, mint akár nálunk is.
Jó, de akkor ugye az a kérdés, hogy akkor a megelőzésnek nem jó eszköze ön szerint. Bemutatni, hogy Amsterdamban hogy van este?
Szerintem nem jó. Nem jó ötlet. Nem jó ötlet. Attól függ, kinek akarom mutatni.
Gyerekeknek, fiataloknak.
Tehát egészséges fiataloknak.
Vagy szülőknek.
Vagy szülőknek. Be lehet mutatni, de önmagában, ha csak ez a reklám, akkor az kevés lesz. Tehát lehet, hogyha utána tényleg megfelelő teret biztosítok arra, mint egy filmklubba vagy máshogy, tehát egy ilyen előadás
róla.
Keretében
aha.
Beszéljünk róla, akkor igen.
Tehát akár önöknél is ott a Pinceklubban, a Merényi Kórházban
akár nálunk is, ugye, ahol 80-130 beteg van, és köztük sok a drogos is, bár főleg alkoholbetegek, meg játékszenvedélyesek vannak. Tehát be lehet mutatni, hogyha az viszont utána legalább egy fél órás vagy hosszabb megbeszélés követi, tehát egy klubszerű találkozással a szakember, vagy egyáltalán a maguk is, meg hozzátartozók. Tehát ha föl tudják ott helyben dolgozni,
akkor igen. A büntetéseknél maradva, az is előjött ennél a beszélgetésnél az ügyvédnővel, aki egyébként korábban bíró volt, hogy én hogy látja, nem volna értelme büntetni a szülőket, akinek a fia, lánya kábítószeres lesz? Hát azért csak ott egy szülői felelősség is fölmerül.
Hát ez nagyon nehéz
dolog. A gyermek egészséges testi szellemi nevelése.
Ez nagyon nehéz dolog, mert kétségtelen, hogy az egész család beteg. Szóval ő a tünethordozó.
És a kábítószeres a tünethordozó?
Hát ő a tünethordozó. Aha. Tehát ő az áldozat, idézőjelben, akár így is lehet fogalmazni, a fekete bárány, és kétségtelen, hogy a többiek füle mögött is van valami idézőjelben, tehát ha más nem, valami olyan fajta életútbeli törés, vagy szorongás, vagy akár depresszió, tehát azt tapasztaljuk a társfüggő családtagoknál, szinte fenntartják ezt a szerepet.
És nem állná meg a helyet a büntetés?
Hát a terápia jobban. A büntetés is megállhatja a helyét, hisz végül is a felelősség oldaláról nézzük, tehát a bűnmegelőzés oldaláról nézzük, hogy a jog erre törekszik, akkor ez is belefér. De azért hagyj említsem, hogy szóval a büntetés helyett a megelőzésnél mégiscsak tulajdonképpen a pozitív megerősítés, vagy a felvilágosítás, az egészségnevelés, szóval sokkal hatékonyabb szokott.
Tehát ön azt mondja, hogy először legyen egy ilyen nagyon markáns, megelőző kampány, sorozat, és aki ezután még mindig elköveti azt a hibát, hogy a gyerekénél nem veszi észre, hogy kábítószer élvezi, akkor azt büntessük, meg így gondolja?
Hát amikor a gyereket egyébként megbüntetjük, akkor valamilyen felelősséget igen a család felé is kéne jelezni.
Csak ennek az lenne az előszabálya, hogy előtte legyen egy országos kampány a kábítószer ellen.
Igen, ez nagyon izgalmas ez a büntetés, vagy szankcionálás, vagy felvilágosítás. Igazán lehet, hogy nem érdemes, de én ezt csak belehozom, hogy nálunk ugye most az egészségügyben tilos dohányozni. És az összes alkoholista, drogos, meg minden szenvedélybeteg erős dohányos. És most már nem csak az épületen belül nem dohányozhatnak nálunk, hanem a kertben sem dohányozhatnak. Ki kell menniük
az utcára,
és ott is még a kaputól
5 méterre.
5 méterre, de ott buszmegálló van, úgyhogy még egy 5 méterre odébb kell menni. És hát azt hittük, hogy ki fog ürülni az osztály, vagy állandóan vissza fognak esni, meg behozzák az alkoholt, meg a drogot, meg minden. És csodák csodája, bár mégis nagyon kevés elején vagyunk, de mégis úgy tűnik, hogy vannak, akik leszoknak a dohányzásról. És tehát maga ez a szankcionálás csak végül is még nem történt meg, csak ennek a ugye az esélye, visszatartó ereje egész nagy, és sokan mondják, hogy gondolkoznak azon, hogy mégiscsak leszoknának. Tehát azért úgy tűnik, hogy bizonyos társadalmakban, akár nálunk is, azért a szankcionálás, vagy például ugyanígy az alkoholnak, ugye a zéró tolerancia könnyebb egyáltalán nem inni, mint keveset. Tehát az a bizonyos egy pohár sör, vagy egy pohár bor, egy adagnyi, ugye, az betartása még nem érett rá a társadalom, nem érzi annak a felelősségét.
A kábítószerrel kapcsolatos büntetési tételek között azért vannak olyanok, amelyek egyenrangúak mondjuk a fegyvercsempészetnél a büntetési tételre. Tehát itt főleg a terjesztési időt, terjesztési szintekre gondolok. És ugye az is előjött ennél a bizonyos rádió műsornál, amire visszatérünk, mert hát úgy nem lehet hagyni, hogy lógjon a levegőben néhány kérdés. Az is elhangzott ebben a műsorban, hogy mintha azt a feladatát teljesíteni a törvény a fegyvercsempészet esetében, ami egyébként elvárható lenne, tehát hogy visszatartsa a társadalmat attól, hogy itt katyusákat hozzanak, vigyenek a körúton. De ugyanez a büntetéssel való fenyegetettség meg nem érvényesül a dílereknél. Ez miért van?
Na most, igen, szóval kétféle díler van, de most elég szigorodott a helyzet. Az egyik díler tényleg ebből él, és az igazi díler, aki ebből él, az nem is használja a drogot. Ugye a másik díler az, aki
használja
a drogot, és ebből fedezi a drog használatát. És idáig őket sem büntették, vagy lehetőséget adott a jog arra, hogy kiváltsa ezt terápiával, hogyha nem túl nagy adagról van szó, csak valamennyivel több, mint az ő megszokott adagja.
Van nála.
Tehát van nála, tehát most viszont ennyiben szigorodott tudomásom szerint, hogy ha díler, akkor díler.
Tehát mindegy, hogy ma saját magát tartja fönn ezzel. Igen,
akkor nem válthatja ki már terápiával.
Na jó, de akkor a fegyvercsempészet és a kábítószerval kereskedésnél miért van az, amit mi látunk, hogy a fegyvercsempészet esetében ott igenis visszatartó ereje van a büntetési tételnek. A kábítószernél meg nincs, mint hogyha nem lenne ugyanaz a 10 év, vagy nem tudom mennyi.
Na most azért, hát azért ezt világosan kell látni, hogy a kábítószer esetében itt egy olyan mérvű tudat most bódosulát áll be nála, hogy szinte kettős énje van. Ugye van a józan énem, a drogmentes énem, és van az az énem, ami hát ugye a drogos énem. Uh-huh. És hogyha ő használja a drogot, akkor akárhogy is nézzük, egy olyan tudatmódosult állapotban van, amiben hát nem működik ez a visszatartás sokszor. Uh-huh. Tehát a függőség nem csak ugye szellemi értelemben, de hát szellemi értelemben is, az egész gondolkodásában, viselkedésében annyira átjár, hogy nem tudja kontrollálni, magyarán kontrollvesztetté válik.
Ha már itt tartunk, a Balogh doktornak az volt a véleménye valamelyik műsorban, ebben a műsorsorodban el is hangzott, hogy nem lehet leszokni a kábítószerről. Osztja ezt a véleményt? Vagy inkább csak olyan, mint a dohányzásnál, abba lehet hagyni?
Hát itt is kétféle dolog van. Van a kábítószer visszaélők nagy tábora, óriási nagy tábora, akik tulajdonképpen igazából nem válnak függővé. Inkább csak probléma jellege, vagy szokásból, vagy ritusból, vagy egyebekből használják.
Divatból.
Akár divatból, meg a közösség, meg a társaság. Szóval a tér és az idő, meg az élmények kitöltése vonatkozásában ők tulajdonképpen bármikor idézőjelben abba tudják hagyni.
Melyen se kezdték?
Mert igazából nem szoktak rá olyan mértékben. Na most hát a kábítószereseknél is van egy olyan réteg, akik olyan mértékben függővé váltak, és itt különbséget kell tenni drog és drog között. Vannak olyan drogok, amelyeknél tényleg olyan biológiai függőség alakul ki, mint az alkoholizmusnál, ahol utána már egy adag elfogyasztása után is kontrollvesztetté válik az illető, és súlyos megvonási tünetei lesznek. Ebben az esetben valóban azt tudjuk mondani, hogy az agy emlékezni fog, és akár 5 év múlva, vagy 10 év múlva is, ha megint hozzányúl ehhez a drogjához, akkor utána beállhat a kontrollvesztés. Míg a másik típusnál nem fog beállni, nála be fog állni. És súlyos megvonási tünetek lesznek, hogyha nem veszi a következőt, tehát belehajtódik tulajdonképpen a kontrollvesztésben, akár egy-két adag után is.
Az egyetért, hogy megvan engedve a kábítószerfogyasztás, tehát fogyaszthat, ne kereskedj vele, ha lebuktál a saját adagoddal, akkor van lehetőség eltérítésre, vagy nem tudom, hogy mondják ezt itt a jogi
elterelésre. Hát én sajnos mindig a másik táborban, nem sajnos, de hát szóval sajnálattal vettem tudomásul az ilyenfajta legalizálását itthon a kábítószerfogyasztásnak, vagy bizonyos kábítószerek fogyasztásának. Én egyáltalán nem értek egyet a kábítószerfogyasztással. Vannak legális drogok,
ami kultúránkban... Mi a legális drog?
Hát az alkohol.
De az miért lenne drog? Az nem drog. Az élvezeti cikk.
Hát akinek élvezeti cikk, az élvezeti cikk, ez kétségtelen, de mondjuk sokkal később, 6-8 év...
A doktor, nem tudom miért. Az alkoholizmus, bocsánat, az alkoholizmus.
Alkoholfüggőség, igen, az legalább 6-8 év alatt alakul ki.
Az rendben van, de az nem kábítószer.
Az nem kábítószer, de viszont a kábítószernél nem kell 6-8 év.
Persze.
Hanem néhány...
Miért nincs itt a Balogh doktor? Hát már most megőrült volna az illegális meg a legális különbségtételnél. Mert hogy a Balogh doktor szerint én azért tudom, mert együtt járunk előadást tartani, az alkohol az nem drog. Az élvezeti cikk, ami káros lehet az emberi szervezetre, hogyha alkoholizmussá fejlődik.
Ez így van.
Na jó.
Ezzel egyetértünk. Főleg, hogyha hetente van egy-két olyan nap legalább, amikor egyáltalán nem iszik, főleg, hogyha a mennyisége nem haladja meg azt a 2-3 adagot, amit a szervezete még le tud bontani. Tehát bizonyos mennyiség fogyasztása után és bizonyos rendszeres sűrűség esetében akkor úgy működhet, mint a drog. Na de egyébként, ha alkalmilag használja megfelelő keretek között, és nem egyedül legfőképpen, ugye, és nem reggel azzal kezdi, akkor nem tekinthető drognak.
Aztán itt tovább megyek itt a jegyzeteimbe. Az ítéleteknél ugye azt mondják, és azt mondja a volt bírónő, a jelenlegi ügyvédnő, hogy tulajdonképpen szakértői véleményekre támaszkodik a bíró. De azt ön hogy látja, hogy a bírók mennyire tudják értelmezni a szakértői véleményeket? Mert az, hogy most nem tudom én 0, hány tized, meg ezred, meg nem tudom mekkora mennyiség a hatóanyag abban, amit lefoglalnak valakinél, az egy dolog, de ettől még a bíró nem fogja komplexen látni ezt a problémát. Tehát nem fogja azt látni, hogy ez a díler, akitől lefoglalták ezt a 23 kiló marihuánát, ez ezzel a 23 kiló marihuánával mit rombolt volna azoknak a szervezetében, akiknek eladja. Tehát ezt hogy látja, hogy a bíránk mennyire vannak tisztában a kábítószerek tényleges hatásaival?
Hát amikor ítélet születik, ugye a bírói ítélet, akkor adott helyzetre vonatkozik általában. A visszaélés adott helyzetére, következményére, bűncselekményre vonatkozik. Tulajdonképpen a mi szakmánkban, az elmegyógyászatban, de hát az orvostudományban az igazságügyi elmeszakértés az egy teljesen külön szakma. Tehát adott esetben...
Na de itt nem igazságügyi elmeszakértői véleményt kap a bíró, hanem kap egy vegyészszakértői véleményt arról, hogy az az anyag, amit lefoglaltak ennél az embernél, az ezt tartalmazza, ennek ekkora a hatóanyaga, stb. De ebből ő még, hogy magyarázzam, tehát nem tudom másképpen mondani, a bírónak szerintem azzal is tisztába kell lenni, hogy miféle hatásmechanizmusa van a kábítószernek, nem csak azzal, hogy most hány ezrelék a hatóanyag benne.
Hát hogyne, a másik oldala pedig a dolgoknak, hogy ugyanaz a drog egészen másképp hat az egyik embernél és a másik embernél. Szóval, ha megfordítom, akkor azt mondhatom, hogy minden embernek megvan a maga drogja, és biológiai személyiség...
Amire ő be van szabva.
Hát különösképp a drogosoknál tapasztaljuk azt, hogy kipróbál rengeteg drogot, míg végre rátalál
az igazira,
ami aztán őneki tulajdonképpen a leginkább megfelelő lesz, amitől olyan állapotba kerül, hogy eltűnik a fájdalom, a boldogtalanság, ugye az örömtelenség érzet.
A fájdalom az mitől van? Csak úgy
a fizikai fájdalom? Hát a fizikai fájdalom az drogosok esetében általában a megvonásból adódik, de nem csak a megvonásból.
Tehát ez egy sejtéségnek a megjelenése valahogy?
Alapvetően igen, szóval, de az egész szervezetnél, szóval remegés, izzadás, gyomorbélpanaszok és a legkülönbözőbb hát idegélettani folyamatok hozzájárulnak, úgyhogy ez testi fájdalmat, testi panaszt is okoz, vagy testi függőséggel, amelyik testi függőséggel jár. Ugyanakkor viszont ugye a lelki része az még inkább, hogyha valaki az örömét, a boldogságát ebbe keresi, vagy ebbe találja az örömérzetet, vagy szüksége van ilyen erre a happy állapotra, akkor ezt másképp ilyen gyorsan, ugye szocializáció formájában nem tudja
megkapni. Jó, de akkor mi arra kérdésre válasz, hogy a bírók, amikor döntenek, akkor tudják-e a hatásmechanizmusát? Vagy kellene-e, hogy tudják a szakértő szemével?
Hát szakértő ebben az esetben nyilván toxikológus is lehet adott esetben, hogy milyen drogról van szó, és annak milyen mennyiségéről, meg hogyan hathat nála a biológnak, hát általában nem tudják, hát szóval honnan tudhatnák nyilvánvalóan.
De jó lenne.
De jó lenne, ha tudnák. Azért mégis a bíró a társadalmi oldalát veszi figyelembe, tehát az ember, a család, a társadalomra való veszélyeztetettségét, és azért meg tudja ítélni, hogy a megelőzés szempontjából, akár a bűnmegelőzés szempontjából az adott esetnek a büntetés tétele, akkor az a társadalmi veszélyesség miatt ugye milyen legyen, úgyhogy...
A zene után folytatjuk.
Sweat. the path cut by the moon for you to walk on. See the waves on distant shores awaiting your time, a distant space, that's where we're living. Distant time, a distant place, so what you giving? What you giving?
Hírrádió. A mentőállomás.
Takács Gáspárral beszélgetünk továbbra is. Azokat a kérdéseket veszük számba, amelyek a május 9-i Szabó Noémi ügyvédnővel készült műsorból fakadnak, és annak kapcsán fogalmazódnak meg, és én most azt néztem, hogy ugye a bírókról beszélgettünk a zenét megelőzően, meg azért én azt gondolom, hogy és ez most nem bírálata a bírói munkának, de nyilván másképpen bíráskodik egy nő, másképpen bíráskodik egy férfi, másképpen bíráskodik egy elvált férfi, aki neveli a gyerekét, mint az, aki elvált férfi, és nem ő neveli a gyereket. Tehát a bírák személyisége sem hagyható figyelmen kívül egy-egy büntetés kiszabásánál. Ami aztán abszolút nem függ össze se a kábítószerrel konkrétan, se a per tárgyával konkrétan, hanem ilyen áttételesen a háttérben játszanak szerepet.
Igen, hát ez olyan, mint nálunk az orvostudományban a terapeuta. Nem csak a személyisége gyógyít, meg nem csak a tudása gyógyít, hanem úgy együtt gyógyít a kettő, és benne van ugye a tapasztalata elsősorban, hogy persze föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy mi a fontosabb, a személyiség adott esetben, vagy pedig a rendszer, a tudomány adott esetben, akár a tapasztalat, ugye, tehát a struktúra. Én úgy gondolom, mind a kettő nagyon fontos ebben az esetben, tehát ő is, a bíró is, akár férfi, akár nő, emberből van.
Önök amikor toxikológusként dolgozott, vagy nem tudom, hogy volt már, akkor az önök segítségét ebbe az értelembe igénybe vették a bírók?
Többször vettem.
Az ugye nincs megtiltva, hogy a bíró a szakértőhöz akár a tárgyaláson kívül tegyen föl kérdéseket.
Tárgyaláson kívül, de tárgyaláson is már vettem részt többször, és valóban van amikor férfit hívnak, van, amikor nőt hívnak, van, amikor klinikust hívnak, van, amikor toxikológust hívnak. Szóval ez a bírói döntésnek ugye a szabadsága adott esetben, és a helyzetet mérlegeli, hogy összeálljon a kép számára is. Kétségtelen, hogy elsősorban a társadalmi közösségi veszélyeztetettséget vagy következményeket veszi figyelembe. De ezen túlmenően az adott személyre vonatkozóan is valahol, ugye, hogy volt már büntetve, nem volt büntetve, tehát végül is azt is megnézi az egész idáigi utat, és annak az esélyét, hogy most tulajdonképp a büntetéssel mit fog az illetőnél elérni. Azon túlmenően, hogy nyilván a szakma köti őt. Tehát az emberi tényező is ebben.
Jó, de nyilván másképpen ítélkezem, hogyha díler áll, vagy ül a vádottak padján, és másképp ítélkezem, hogy a kábítószer fogyasztó.
Másképp, egészen másképp ítélkezik valóban is, és hogyha kábítószer fogyasztóról van szó, és nem visszaesőről van szó különösképpen, vagy alkalmi fogyasztóról van szó, akkor még az elterelésben is ugye különbséget teszünk az egyik esetben. Egyfajta felvilágosító, nevelő kvázi programban fog részt venni, míg a másik esetben pedig hát terápiáról beszélünk.
Tehát. De hogyha hallom, ebben is szigorítanak most mondtam, kétszer lehet elterelni?
Igen, ebben is szigorítanak. Én is úgy gondolom.
Ebben igaza van a törvényhozóknak? Hát az csak nem megoldás.
Hát a terápia sikere oldaláról tekintve azt kell mondjam, hogy igaza van. Bár az a tapasztalat, hogy ha az a terápia sikeres, még a visszaesés is következik be egy idő után, elképzelhető, hogy azok egyre enyhébbek lesznek. Tehát ez a páciensnek, a kliensnek a hozzáállásától függ, hogyha nem vitte végig a terápiát, és nem tekinthető sikeresnek a kezelés, akkor hiába hozza a papírt adott esetben, hogy ő ezt elvégezte, akkor mérlegelni kell, hogy van-e esély arra, hogy terápiában ez eredményes.
És mi lesz, hogyha nem sikeres az elterelés? Az új szabályozás szerint azt lehet
tudni? Akkor valószínűleg a büntetés végrehajtás.
Megy a börtönbe.
Hát megy a börtönbe, igen.
Azok újabb probléma lesz, mert azért csak nem lehet bezárni egy normál zárkába a kábítószer élvezőt, akinek elvonási tünetei lehetnek.
Jó, hát a börtönnek is van igazságügyi elmi megfigyelője, tehát kórházi egészségügyi részlege, tehát ott reményük szerint nem fog hozzájutni a droghoz, és kontrollált körülmények között
fog leszokni.
Fog leszokni, igen.
Aztán azt nézem, hogy azt mondja az ügyvédnő, hogy tulajdonképpen a fogyasztók oldalánál van egy remény, vagy van egy szemlélet, hogy abban bíznak, hogy le tudnak állni. Tehát a fogyasztó azért fogyaszt, mert azt hiszi, hogy majd ugyanúgy, mint ahogy a Milka csokoládéval a kábítószer is meg tudja tenni, leteszi, mert nem akar már többet enni, vagy fogyasztani belőle.
Igen, ez többségében így is van. Ebben igaza van a bírónőnek.
Hogy ezt reméli, vagy
ez
hogy...
egy életszakasz, nem. Ez egy életszakasz, és a drogosoknak a legnagyobb része alkalmilag egy bizonyos életszakaszban, bizonyos életkörülmények között barátok és életszakasz, ugye, tehát ezt tudnám mondani, ebben az időszakban fogyasztja a drogot, és utána le tud állni, és spontán módon le is fog állni, hát megváltoznak az élet célok és a lehetőségek, a körülmények, tehát nem ez lesz az élete központjában. Van egy ilyen időszak az ember életében, amikor mindent meg akar ismerni a világból. Még adott esetben
a kábítószer
világát is. Igen.
Na jó, de utána hát a sósavat, de a sósavat se kóstolom meg. Mert tudom, hogy az nem annyira jó.
Igen.
Vagy nem iszom hipót.
Igen, de amikor ez ennyire elfogadottá válik tulajdonképpen az ő környezetében, a baráti környezetében, akkor nagy a csábításnak a lehetősége, illetve hát nem csak a lehetősége, hanem a kínálat is benne van, tehát hogy miért ne próbálnám ki, ez benne van a mai fogyasztói társadalomban, hogy próbáljunk ki mindent, és főleg amikor a lázadás időszakában van, ugye már kikerül.
Tehát a kamaszkor.
A felnőtté válás, igen, a fiatal felnőtt, kamaszkor, a fiatal felnőtt kor időszakában.
Ezeket a kábítószer megelőző programokat hogy látja? Mert nekem úgy tűnik, hogy nagyon sok azért jött létre, itt majd hallják majd a hallgatók, vagy hallották, nem tudom pontosan, mikor megy le sorrendbe az a műsor, amikor a Gáspár Károlyjal beszélgetünk a Karesznak a faterjával, aki ugyanezt mondja, amit én most kérdezek öntől, hogy ezek a kábítószer ellenes programok sem igazából szerencsések, mert iparággá fejlődtek. Tehát azért vannak ilyen programok, hogy valakik megéljenek belőle, és nem azért, hogy visszatartsák a fiatalokat a kábítószerek használatától.
Hát lehet, hogy van a drog megelőzésnek is egy lobbia. Ezzel együtt én mégis úgy gondolom, hogy egyre fiatalabb korosztály próbálja ki a drogot. Tehát
akkor nem jók azok a prevenciós előadások.
De azért szükség van rá.
Tehát akkor hogy van fiatalabb... a kettő egymással, hogy... A fiatal erre van, kipróbálja, függetlenül attól, hogy mit mondtak neki az órán.
Azért sokak számára Szóval, hogy ez segíthet, szóval visszatartó erő lehet sokak számára, hogyha látja ennek a veszélyét. Úgyhogy én nem tartom feleslegesnek most már az általános iskola felső tagozatában sem, de különösképp a középiskolákban ennek a korosztálynak, hogy megkapja a kellő felvilágosítást, mert meg kell, hogy mondjam, hogy egyébként hát szóval hihetetlenül nincsenek tisztában, hogy milyen komoly következménye van, akár csak az úgynevezett lágy drogoknak, egy marihuána fogyasztásnak későbbiek során a testére, a szellemére, az egész életvitelére.
De az, hogy nincsenek tisztában ezzel, az azt mutatja, hogy mint hogyha ezzel a dologgal, vagy ezzel a részével az ügynek nem foglalkoznának annyian ezekben a kábítószeres megelőző műsorokban.
Igen, szóval felvilágosításra szükség lenne. Szükség lenne, hogy aztán mellette fölvetítik tulajdonképpen a pozitív alternatívákat is, tehát nem csak a negatívumot, hanem kétségtelenül azt, hogy nem az, hogy mi ellen, hanem hogy miért. Tehát egy ilyen értékorientált keretben alkalmazva, én úgy gondolom sokkal eredményesebb, hogy milyen más alternatívája van tulajdonképpen a drognak.
Én úgy gondolom, hogy nagyjából kivégeztük azokat a kérdéseket, amelyek akkor fogalmazottak meg bennünk, amikor május 9-én beszéltünk a Szabó Noémival, az egykori bíróval, a mai ügyvédnővel, hogy Takács Gáspárnak köszönöm, hogy itt volt. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották. Ennek a műsornak a támogatója az Emberi Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet. Pirálni. Ahol otthon vagy.